Folytatódik az aréna, a mai vendég Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság vezetője, és Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politika és pénzpiaci elemzés igazgatóság vezetője. A pénzpiaci környezettel hagytuk abba. A török líra gyengélkedése, a török pénzügyi problémák hatása lehetnek Közép-Európára, azon belül is ránk?
Nagyon érdekes látni egy ilyen turbulens időszaknak az ívét. Alapvetően, amikor egy országról hirtelen, vagy egy ország hirtelen a piaci figyelem középpontjába kerül, akkor nem szokott a piac azonnal differenciálni, hanem azonnal van egy, hogy hívjam, egy risk-on, risk-off magatartással, hirtelen megjelennek a befektetők, és szinte eldobnak mindenféle eszközt, vagy a devizát. És amikor úgy kezd letisztulni, hogy egyáltalán mi is ez a probléma, akkor elkezdenek egyre jobban differenciálni. És ez történt, azt gondolom, a török esetnél is. Tehát, hogyha megnézzük, amikor az első nagyobb hullám volt a török líra gyengülésének, az érdemben hatott a forint árfolyamára is. Tehát általában volt egy kedvezőtlen nemzetközi környezet a feltörekvőkkel szemben. Ez egy érdemi tőkekivonást jelentett az egész feltörekvő univerzumból. Érdekes azt látni, hogy azért Magyarország viszonylag kevésbé volt érintett. Nagyon érdekes például az állampapír piacon lényegében ez alatt a turbulens időszak alatt emelkedett is a külföldiek befektetésének az aránya, vagy a mennyisége, nem csökkent. Összességében azért ebben az időszakban a forintot is a befektetők megütötték, gyengült az árfolyam. Aztán eljött a nyár közepe rész, mondjuk júniustól kezdve, ahol a törökökkel újabb és újabb problémák voltak, most nem akarok ebbe belemenni részleteiben, de az látszott, hogy kevésbé érinti akár a mi régiónkat, és általában más régiót is. Tehát egyre kisebb volt ez a fertőzési hatás. És általában az a logika ebben, hogy amikor a piac megérti, hogy mi az alapvető probléma, egyre inkább elkezd differenciálni.
Mert hogy helyi problémáról van szó, nem regionális problémáról, vagy nem feltörekvő piaci problémáról?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy a török gazdaságnak alapvetően vannak olyan jellemzői, ami a sérülékenyebbé teszi, mint jó pár másik országot. Van néhány ilyen más ország, Argentinát lehetne még leginkább példaként előhozni, akiknek alapvetően a sérülékenysége jóval nagyobb, mint a mi régiónké, vagy akár magyarországi. És amikor a piac lecsenged az első hullám, akkor megvizsgálja azt, hogy azokban a tényezőkben, most a piaci fókuszba került, most leginkább ilyen volt a folyófizetési mérlegnek a dinamikája, vagy akár deviza adósság aránya háztartási, vállalati vagy állami szektorban. Tehát ezek elkezd így megvizsgálgatni az egyes országokat, és rájön arra, hogy az ország ez jóval kevésbé sérülékenyebb, mint amilyen mondjuk a török volt, és jóval kisebb már ezeknek az amplitudója ezeknek a volatilitásoknak.
Az Egyesült Államokban már 2% fölötti a kamat, a Bank of England monetáris tanácsa augusztus elején 25 bázisponttal 0,75%-ra növelte a rátát, ami 2009 márciusa óta a legmagasabb szint. Sok elemző arra figyelmeztet, hogy az MNB-nek nincs mozgástere a nagyon alacsony kamat miatt, illetve gyakorlatilag nincsen változtatási lehetőség. Hát jelenthet ez veszélyt?
Hát változtatási lehetőség mindig van, tehát
csak másik irányba.
De valójában szerintem azért nagyon fontos látni, az egyes egybankoknak mekkora szerepe van a magyar monetáris politika vitele szempontjából. Tehát azért nagyon-nagyon markáns az a helyzet itt Közép-Kelet-Európában, de úgy érdekes, hogy Skandináviában is, hogy az Európai Központi Bank monetáris politikája meghatározza azt, hogy nekünk gyakorlatilag milyen monetáris politikai környezetünk van. Érdekes látni, a Fed ugye gyakorlatilag 2013 végén óta először a mennyiségigazítási program kivezetésével, utána pedig a kamatemelésével gyakorlatilag egyre szigorúbb és szigorúbb monetáris politikai környezetet teremtett. Ehhez képest gyakorlatilag nekünk ebben az időszakban még ahhoz, hogy egyáltalán a fő célunkat, az inflációt elérjünk, még lazítanunk kellett. Teljesen ellentétes irányba mentünk, azért, mert az LKB részben azért hozzáteszem, részben azért, mert az LKB is sokkal inkább ebbe az irányba nyomta ezeket a régiós folyamatokat. Tehát ilyen szempontból igen, van egy markáns változás, és van egy különbség a két nagy régió között. Az amerikaiak már elkezdtek szigorítási irányba venni, Európa pedig gyakorlatilag most fogja egyáltalán erre az útra lépni december végével. De azért nagyon érdekes, hogy ha egy konferencián voltunk most múlt héten, és ott azt kérdezték tőlünk már, nem azt, amit még nyár közepén, hogy mikor kezdünk el szigorítani, változtatni, hanem azt kérdezték, hogyha majd 2019-20 környékén elindul egy esetleges amerikai recesszió, és az amerikaiaknak lesz mozgástere, hogyan fogunk mi a másik irányba, tehát lazítás irányba, milyen lépéseket fogunk tenni, hogyha már ennyire nem vagyunk. És gyakorlatilag erre persze lehet más típusú választ adni, alapvetően nekünk nem csak a kamat kondícióink, hanem a mérlegünk is ott van, mint eszköz, de nagyon érdekes volt látni ezt a befektetői változást ebben a kontextusban, hogy mit is kérdeznek valójában egy banktól.
A forintra milyen hatással lehet ez az emelkedő kamat környezet. Egyáltalán a korábbi spekulációs hullám már lecsengett, ami itt nyár körül volt? A 325 forintos szintet beárazta, vagy beárazhatta a piac?
Hát mi általában nem kommentálunk semmiféle mozgást, szintet, tehát ilyen értelemben nem is akarok ebben többet mondani, de azért a spekulatív mozgások egy pici érdekességet hadd mondjak el. A májusban volt legerőteljesebb ez a spekulatív pozíció felépülés, amit mi látunk. Mit is jelent ez valójában? A befektetők valamilyen oknál fogva a forint gyengülésére számítanak, vagy a helyi deviza gyengülésére számítanak, és fölvesznek olyan típusú pozíciókat, amik gyakorlatilag ezen vagy nyernek, vagy a meglévő árfolyam pozíciókat, például egy állampapírnak az árfolyam kockázatát lefedezik. És azt láttuk, hogy ez májusban masszív volt, júniusban már ez lecsengett, de nagyon érdekes volt, hogy ebben az időszakban az árfolyam még tovább gyengült, és júniustól kezdve lényegében a spekulatív pozícionáltságban nem látunk érdemi változást. Tehát egy elég magas szinten stabilizálódott. És miért fontos ez? Azért fontos ez, mert hogyha ez a pozíció, ez ugye hogy működik, ezt időről időre a befektetőknek görgetnie kell, hogyha azzal számol, hogy további forint gyengülés, vagy forint gyengüléssel számol. Hogyha ő ezt nem görgeti tovább, hanem lezárja, az a forint erősödésének irányába hat. Ha ő valamilyen oknál fogva azt gondolja, hogy a forint tovább gyengül, felvehet még addicionális pozíciót, de gyakorlatilag önmagában már ez a meglévő pozíció nem befolyásolja a forint árfolyamát. Tehát összességében ez a spekulatív történet, azt gondolom, hogy a mostani helyzetben egy jó 2-3 hónapja már inkább stagnál.
Árfolyam cél nincs, de erre a 325 forintos szintre számíthatunk talán a következő hónapokban, években?
Mint ahogy már mondtam, sosem kommentálunk semmilyen szintet, várakozásainkat sem publikáljuk, úgyhogy erre a kérdésre sokkal bölcsebbet nem tudnék mondani.
A Magyar Nemzeti Bank átalakította eszköztárát, hogy felkészüljön a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára. A monetáris politika irányultság azonban nem változott. A hételei háttérbeszélgetésen az hangzott el, hogy a felkészülési szakasz befejeződött. Mik a legfontosabb változások?
Szerintem a kulcs ez a felkészültünk. Tehát lényegében érdemes nézni egy kicsit hosszabb kontextusban, hogy hol vagyunk. Volt egy hosszú, lazító időszakunk, és különböző technikákkal, nem konvencionális vagy nem konvencionális eszközökkel lazítottunk. Egy idő után gyakorlatilag ezek az eszközök már elérték a céljukat, és nem mentünk tovább, és most ebben a helyzetben, ebben a, hát úgy nézem, hogy wait and see, tehát ez a várakozunk, és meglátjuk, hogy mi lesz, állásponton vagyunk, ami azt jelenti, hogy látjuk azt, hogy változott körülöttünk mind a monetáris politikai környezet, mind az inflációs környezet, megváltozott a pénzpiaci környezet, amit az előbb fejtegettem a feltörekvők esetében. Ugyanakkor a fő mandátumunk továbbra is az inflációs cél elérése, és az összességében jelenleg a monetáris kondíciónak a tartása mellett kötelezte el magát éppen azért a jegybank. Ugyanakkor a másik fontos tény, ez a felkészülés. Mit is jelent ez a felkészülés? Átalakítottuk az eszköztárunkat, és gyakorlatilag, ha kell, mert az inflációs folyamatokban olyan tendenciákat látunk, akkor lépni fogunk. És az eszköztár átalakítására csak két gondolat. Egyrészt vannak úgynevezett rövid oldali, tehát a hozamgörvének a rövid szakaszára, illetve hosszú szakaszára ható eszközünk. A rövid oldalon egyszerűsítettünk, kivezettük a 3 hónapos betéti eszközünket, és emellett publikáltunk egy normalizációs, vagy pontosan egy eszköztár stratégiát. Ez a kulcs, hogy eszköztár stratégiát. Nem mondtuk meg, hogy milyen ütemezéssel használjuk ezeket az eszközöket, amit most itt a stratégiában megjelentettünk. Nem mondtuk el, hogy mikor, milyen feltételek, mert ennek az eszköztár stratégiának nem ez volt a feladata. Az minden hónapban, vagy negyed évben a kamat döntő közleménynek a megfelelő passzusa fogja megmondani, hogy most hol tartunk ebben a folyamatban. De fontos az láttatni a piaci szereplőkkel, hogy ha újra kezdjük, vagy elindulunk másik irányba, akkor azt hogyan fogjuk megcsinálni. És a hosszú oldalra még egy gondolat, ott pedig volt korábban egy általános lazító eszközünk, az IRS eszköz, ami ilyen kamatcsere eszköz volt, lényegében a célja az volt, hogy a hosszú hozamokat nyomjuk lefele, és volt ennek egy kis testvére, lényegében a jelzálog piaci vásárlásokat hajtottunk végre, az a jelzálog leveleknek a hozamát is minél lejjebb tudjuk nyomni. Ezeket befejezzük 2018 végével, és ehelyett bevezetünk egy NHP fix nevű eszközt, ami lényegében a vállalati szektornak azt a kockázatát próbáljuk mérsékelni, hogy nagyon sok a változó kamatozású eszköz, vagy ő hitel ebben a szektorban, és ezt a kockázatot szeretnénk ezzel mérsékelni, hogy egy hosszú futamidejű fix kamatozású forrás nyújtunk ennek a szektornak.
Balatoni András, maga a bejelentés már hatással volt az inflációra, akár rövid távon, vagy akár hosszú távon?
Melyik bejelentése?
Mármint az, hogy átalakították az eszköztárat, hogy a felkészülési időszakot befejezték. Mert hogy gondolom, ez kifelé szólt.
Az okság az inkább fordított, tehát ugye van egy inflációs képünk, és mivel nekünk az elsődleges mandátumunk az inflációs cél elérése és annak fenntartása, ennek függvényében határozzuk meg, illetve határozza meg a monetáris tanács a stance-t, amit úgy szokták, tehát a monetáris politikának az irányultságát. Most az látható, hogy a monetáris irányultság alapvetően az nem változik, persze változnak az eszközök, a hosszú eszközök kivezetésre kerülnek, hanem az erre való felkészülés, tehát az irányultság változására vonatkozó felkészülés ben eljutottunk egy olyan szintre, amikor azt mondhatjuk, hogy mi erre felkészültünk, erre az irányultság változására. De jelen pillanatban ugye, mivel az infláció alapvetően azon a pályán halad, amire mi korábban számítottunk, ezért erre jelen pillanatban még nincsen szükség. Ez úgy gondolom a makrogazdasági szempontból ez az olvasata ennek a kérdésnek. Ugye az inflációban milyen kockázatok vannak, ezzel kapcsolatban pedig a monetáris tanácsnak van egy képe, alapvetően három kockázati pályát szavazott meg a monetáris tanács, és a három kockázati pálya közül ugye kettő kockázat alapvetően egy magasabb infláció irányába mutat. Az egyik az, hogy lehet, hogy ez a fogyasztás bővülés, amire mi számítunk, és a makrogazdasági prognózisunknak az egyik alapját képezi. Ez még gyorsabb is lehet, mint ami, ahogy most látjuk. Ráadásul szélesebb bázison is nyugszik, tehát azt jelenti, hogy nem csak azoknak a termékeknek a kereslete nő, amiket alapvetően importálunk, hanem mondjuk a szolgáltatások iránti kereslet is emelkedik. Ebben az esetben ennek az inflációs hatása is nagyobb lehet, tehát ez egyfajta kockázati pálya. A másik kockázati pálya az alapvetően az, hogy lehet, hogy a külső inflációs környezet az mégiscsak visszafogottabb lehet, mint amire most számítunk, mert például lehet, hogy a nyugat-európai partnereinknek a gazdasága lelassul, ez visszafogja ott majd az árdinamikát, ami természetesen a magyar inflációra is inkább egy lefelé mutató kockázatot hordoz. És a harmadik az pedig a kockázati prémiumnak az emelkedése. A pénzpiaci turbulenciák miatt egy magasabb elvárt hozammal lépnek be a befektetők a magyar piacra. Ez eszközár átrendeződés, eszközár változásokat eredményez, és ebben az esetben is egy magasabb inflációval számolhatunk. Tehát a kockázatoknak az eloszlása az úgy néz ki, hogy kettő felfelé, egy lefelé, és ezek a döntéshozók által kijelölt kockázati pályák, tehát ebből az ő preferenciáikra is lehet következtetni, illetve hogy ők hogyan látják az inflációt, az inflációs alappályánkat övező kockázatokat.
A bejelentés időzítése az gondolom tudatos a piacoknak szól, vagy kinek szól az információ, hogy befejeztük a felkészülést, de még nem lépünk?
Természetesen, tehát nekünk monetáris politikában az egyik fő eszközünk az, hogy kommunikálunk. Tehát egy jegybanknak alapvetően már a válság előtt is így volt, de a válság utáni időszakban láttuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy a piacnak legyen egy képe arról, hogy hogyan is működik a jegybank. Sokkal könnyebb elérnünk úgy a céljainkat, hogyha előre megmondjuk, mert a piaci szereplők egy jelentős része abba az irányba megy. Ugyanakkor ebben van ez egy kis nehézség, az, hogy azért nem látunk a jövőbe, tehát néha azért nagyon nehéz megmondani, hogy mit lépünk, hogyha még a jövő annyira turbulens, annyira változékony, mint mondjuk a nyáron volt. Most arra azért azt gondoljuk, hogy eljutottunk egy olyan szintre, amikor bátran ki tudtunk állni, és azt tudtunk mondani, hogy igen, felkészültünk. Nyilván ez egy hosszú felkészülési folyamat volt, tehát láttatnunk akartuk azt, hogy igen, megvannak az eszközeink arra, hogy mit csinálunk, igen, átalakítottuk az eszköztárat, és igen, látjuk azt, hogy a környezet is változott körülöttünk. Tehát egyértelműen azoknak a szereplőknek, befektetési elemzőknek, kereskedőknek, általában mindazoknak a piaci szereplőknek fontos az, hogy egy banktól mire számíthatnak, őnekik szólt elsősorban ez az üzenet.
De ez még nem jelent szigorítást.
Ez nem szigorítás még, itt még gyakorlatilag ugyanazt. A tanácsnak a véleménye ilyen szempontból nagyon fontos, hogy a jelenlegi laza monetáris kondíciók fenntartását tartja szükségesnek az infláció cél elérése szempontjából. Ez egy kulcsmondat volt ugyanúgy, mint a felkészülés mellett a mostani közleményben. Tehát ez még nem a szigorítás, igen.
Egyébként az eszköztárak átalakítása és az alapkamat emelése nélkül nem is lenne mód a szigorításra? Szükség van erre? Vagy szükség lehet erre?
Hát nagyon sok technikája van annak, hogy lehet megvalósítani egy szigorítást. De nyilván azért, hogyha egy banknak van valami célja, akkor ahhoz az adott célhoz, vagy az adott monetáris politikai környezet kialakításához több technikát használ, de megpróbál megtalálni a leghatékonyabbat. És azt gondoljuk, hogy azért kellett most különböző átalakításokat végrehajtani, mert ez lesz a jövőben a leghatékonyabb technika azon az úton, amin majd egyszer elindulunk.
És ez az út, ez mikorra várható? Ugye említették, hogy negyedévente jelentkeznek, majd negyedévente mondják el az aktuális információkat. lehet azt sejteni, hogy az első lépések mikor várhatók?
Szerintem nem véletlen az, hogy gyakorlatilag azért egy időhorizontot nem mondott a tanács. Egyéni döntéshozói preferenciákról lehetett hallani akár a múltkori sajtótájékoztatón is, de az még egy egyedi döntéshozói preferencia. A tanács azt mondta, hogy gyakorlatilag az infláció cél elérése az, ami a kulcs, ami az elsődleges mandátumunk, és ezt fogja meghatározni, hogy mikor lépünk. A mikort pedig gyakorlatilag időpontot azért nem mondott, mert nyilván azért ez egy reputációs kérdés is. Ha túl korait mond be a tanács, akkor azért, ha túl későit azért. Úgyhogy most egyelőre megyünk ezen a felkészültünk, egy átmeneti időszakban vagyunk, hogy ez mennyi ideig tart, ezt nagyjából meg fogja határozni majd, hogyha alakul az infláció Magyarországon.
És mi befolyásolja ezt? Elsősorban a belső vagy a külső környezet? Stabil-e annyira a nemzetközi környezet most? Kiszámítható-e annyira, hogy tulajdonképpen kis túlzással elhanyagolható lehessen?
Hát azért azt gondolom, nem. Tehát ez egyértelműen fontos mind a két tényező. Tehát a belső és külső tényezők is nagyon jól láttuk azért, hogy nem ugyanott vagyunk, amit már egy jó 10 perc is mondogattam, hogy nem ugyanott vagyunk nemzetközi környezetben, mint korábban. Tavaly még egy békeidőt éltek a piacok. A tőkeáramlás hosszú évek óta pozitív volt a feltörekvő irányba. Most ez érdemben megváltozott. Tehát ilyen értelemben azért jóval volatilisebb környezetben vagyunk. A tanács utalt is arra, hogy ebben a környezetben egy jóval óvatosan megközelítés szükséges a monetáris politikában. De másik oldalon nyilván nekünk azért az infláció az elsődleges célunk, az inflációs cél elérése az elsődleges célunk, hogy ebben milyen változások vannak, az András már így pedzegette a kockázatokat, tehát az a másik, vagy akár azt mondom, az a fő meghatározó tényező ebben a kérdésben.
És ez hatással van közvetlenül akár a gazdasági növekedésre, vagy az inflációra, hogy milyen eszközöket használnak, vagy azt, hogy bizonyos eszközöket kivezettek?
Hát mindegyiknek persze vannak növekedési hatásai, de önmagában azt gondolom, hogy az fogja jól meghatározni, vagy tehát az eszköz, hogy milyen monetáris politikai környezetet teremtünk összességében, az ezt meghatározza. De nyilván azért vannak különböző, tehát például mostani NHP-nak azért van növekedési hatása is, bár azt gondoljuk, hogy sokkal inkább a struktúrára hatunk, mint önmagában a növekedésre.
Akkor Balatoni András, röviden az NHP fixről, ugye ami a növekedési hitelprogram, ezt jövőre indítják el kis és középvállalkozásoknak, további hitelfelvétel, 1000 milliárd forint. Mi a legfőbb célja ennek a lépésnek?
Ha megvizsgáljuk az elmúlt időszakban, akkor az látható, hogy a KKV hitelezés dinamikusan bővült. Tehát a jelenleg is érvényben lévő piaci hitelprogram az mennyiségében tudott segíteni a KKV hitelezésnek, azonban azt látjuk, hogy a KKV hitelezésnek a minősége, minőségi szempontból azért egy kockázatosabb irányba ment el. Tehát az NHP program idejében alapvetően hosszabb távú hiteleket vettek föl a KKV szektor, és emellett hosszabb távra fixált kamatkondíciók mellett vették fel ezt a hiteleket. Tehát az látható, hogy ezáltal egy kockázat épül fel a KKV szektorban, hogy rövidebb lejáratú hiteleket vesznek föl, és nem is fixálják olyan hosszú távra ezeket a hiteleket, tehát futnak egyfajta kamatkockázatot. Ezt a fajta piaci torzulást vagy hiátust próbálja meg ez a program betölteni, és éppen ezért az a főállításunk, hogy ez a program azáltal, hogy kockázatokat semlegesít vagy csökkent, ezáltal fog érdemben hozzájárulni majd a magyar gazdaság versenyképességéhez, illetve hogy a kockázatok csökkennek, vagy a kockázat egy fontos meghatározója a beruházásnak is. Tehát, hogyha nekem van egy stabil, kiszámítható költségem, tőkeköltségem, abban az esetben én könnyebben számítok a jövőre vonatkozó cashflow-kat, és gyakorlatilag egyszerűsödik a képlet, kevesebb lesz a változó az én kalkulációimban, és ezért én lehet, hogy többletberuházást hajtok végre. Azonban mi is úgy látjuk, hogy lehet ennek a programnak valamennyi addicionalitása. Jelenleg úgy látjuk, hogy ez maximum 20% lehet. Lehet, hogy több lesz. Abban az esetben a reálgazdasági hatása is markánsabb lesz ennek a programnak. Most jelen pillanatban mi úgy látjuk, hogy ez a program a 2020-as GDP növekedést fogja támogatni, mégpedig 0,2% pontot adhat majd hozzá a gazdasági növekedésnek. Ugye korábban elmondtam, hogy a BMW gyárnak a nagy beruházása az ugye 0,1% pontot ad hozzá a 20-as növekedéshez, az NHP program, NHP fix program az 0,2% pontot, ugye ez 0,3% pont, és sajnos csak 0,2% ponttal emeltük a növekedési prognózisunkat, ez pedig alapvetően azért van, mert a külpiacokkal kapcsolatban egy picit óvatosabbak vagyunk. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a nemzetközi előrejelző intézetek hogyan módosították az előrejelzésüket az elmúlt időszakban a külpiacainkra vonatkozóan, akkor az látható, hogy egyrészt lejjebb vették a prognózisukat, másrészt pedig ennek a növekedésnek az import intenzitása is csökkenhet, ami alapvetően abból fakad, hogy a kereskedelmi feszültségek miatt a globális kereskedelem az nem fog úgy bővülni, mint ahogy korábban számítottam.
Kuti Zsolt?
Még egy dolgot tennék hozzá, ami volt egy jó tapasztalatunk lényegében a fix kamat fixálása kapcsolatban, hogy tavaly ősz óta lényegében ezzel a három eszközzel, amivel kettővel, az IRS-sel plusz a jelzálogpiaci vásárlásokkal, a háztartási szektorban elég jó eredményeket sikerült elérnünk. Tehát, hogyha megnézzük, hogy akkor tájt még az új hiteleknek töredéke volt az, ami hosszú futamidő fix kamatozású irányba ment, azzal plusz még különböző makropotenciális eszközökkel sikerült elérnünk, hogy a mai folyósításokból majdnem 85% már ezekbe a fix kamatozású hosszú futami eszközökbe megy. És azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag a vállalati szektorban is szeretnénk ebben egy érdemi növekedést észrevenni. Most körülbelül egy 15% környékén van ezeknek a fix és hosszú futamidő hiteleknek az aránya, ez, hogyha duplájára menne, az lenne a fontos a mi szempontunk.
És egyébként a növekedési hitelprogram aránya a teljes KKV hitelek teljes fennálló állományában milyen százalékot képvisel ebben a pillanatban, és majd 2019 után?
Hát ez egy jó kérdés. Emlékeim szerint a teljes stock az olyan 4-5 ezer milliárd forint között van KKV hitelekben, de ha hallgatók majd utánéznek és más számot látnak, akkor azért utólag is elnézést, és ehhez kell viszonyítani ezt az 1000 milliárdot, ami ugye nem egy állomány bővülést kell, hogy effektív jelentsen, hanem sokkal inkább egy struktúrában való változás. Tehát azt mondja, ahogy Zandás is mondta, körülbelül ebből csak egy olyan 200 milliárdnyi addicionális állomány bővüléssel számolunk. Viszont ami fontos, hogy körülbelül 65%-ú viszont olyan hitel, amire azt gondoljuk, hogy elérinte fix kamatozású lett, vagy változó kamatozású lett volna, és ehelyett viszont fix kamatozású lesz.
Balatoni András?
Valóban csak megismételni tudom az előbb elhangzottakat, tehát inkább a szerkezetre hat, nem a volumenre, és a volumen hatás az pedig bár mérsékel, de azért továbbra is tehát egy fontos tényezője annak, ami miatt mi följebb vettük a GDP növekedésünket 2020-ra.
Kuti Zsolt.
Még egy gondolat, amit szerintem érdemes kiemelni, hogy azért nagy különbség van a korábbi NHP és a mostaniak között kettő tényezőben. Az egyik az, hogy hova fókuszálta a program. Tehát most kimondottan a hosszú futamidő beruházási hitelekre és az új beruházási hitelekre fókuszálunk. És mondom, hogy három évnél hosszabbnak kell lenni mindenképpen. A másik pedig, ahogy ezt végrehajtjuk. Korábban ez egy addicionális likviditás bővítés volt a bankrendszer számára, tehát fogtuk ezt a hitelt, nyújtottuk, és azt a bankrendszernek valahova aztán nap végén kicsapódott, és el kellett helyeznie. Mit eredményezett ez a monetáris kondíciók szempontjából, hogy masszívan nyomta lejjebb az a likviditás a hozamokat kamat folyosónkon belül. Nem akarom most én eszköztáras gondolatokkal mutatni a hallgatókat, viszont kiemelném azt, hogy bevezettünk egy új sterilizációs eszközt, pontosabban egy régi sterilizációs eszközt új célokra használunk, ez az úgynevezett preferenciális betétet. Mit jelent ez? Azt a likviditást, amit odaadunk a bankoknak, azonnal ki is szívjuk a rendszerből, és ez önmagában nem eredményezi azt a lefelé ható nyomás, mint korábbi NHP-knak a likviditás bővítése. Ergo azt gondoljuk, hogy a rövid távú monetáris kondíciók szempontjából semleges hatású az NHP szemben a korábbiakkal.
Hogy hathat ez a nem konvencionális eszköz a normalizáció idején?
A maga az NHP?
Igen.
Az NHP-re azt gondoljuk, hogy összességében rövid oldalon semleges, sőt most érdekes lenne megmutatni a teljes likviditási hatását, mert összességében azt látjuk, hogy a lejáró, a preferenciális betétből kieső likviditás lényegében semlegesíteni fogja, tehát összességében nem fog hatni a monetáris kondíciókra rövid oldalon. Hosszú oldalon pedig azt látjuk, hogy igen, ez egy célzott program, ahol a beruházásokra hatunk, ugyanakkor ez egy szűk szegmens, és gyakorlatilag ezzel egy célzott hatást érünk el. Azt gondoljuk, hogy összességében a teljes monetáris politikai környezet szempontjából ennek nincs olyan nagy jelentőség, ami érdemben egy lazító hatás lenne.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az Aléna mai vendége Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság vezetője, és Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politika és pénzpiaci elemzés igazgatóság vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!